Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. Egyértelműen háború zajlik Iránban, jelentette ki az Inforádió Aréna című műsorában Resperger István ezredes, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonságkutató Központ igazgatója. Szerinte egy hosszú és több tényezős folyamat eredménye a katonai konfliktus.
Ez háború egyértelműen. USA és Izrael támadást indított ez ellen a rendszer ellen. Nyilván vannak politikai és katonai célkitűzései minden háborúnak. Ha folyamatában nézem, akkor az egy hosszú folyamatnak a végeredménye, hogy ez bekövetkezett. Egyrészt ugye ez a térségben van a világ energiahordozóinak a 70%-a, itt megy át a 20% Európa, illetve a Távol-Kelet felé, tehát rendkívül fontos geostratégiai szempontból kiuralja vagy kiakadályozza éppen az olaj kiutását. A másik ugye a 2023 októberi palesztin támadás Izrael ellen, majd az amerikai segítségnyújtás, a túszok visszaszerzése, majd ugye nagyon régóta tart egy folyamat, amiben az atomalkúról van szó, hogy Irán ne dúsítsa tovább a urániumot, illetve azt, hogy ezt a 60%-ra feldúsított közel 400 kilót ne tegye fegyvertisztává, és ne legyen 9 atombombája. Itt a tárgyalások ugye berekedtek, volt korábban egy amerikai csapás már Irán ellen, amikor bunkerromboló eszközökkel, bombákkal semmisítették meg ezeket a létesítményeket. Ugye a hármas célkitűzés mind a két ország részéről más. Az egyik azt mondja, Amerikai Egyesült Államok, hogy az atom dúsítást fejezze be Irán. A második követelmény, hogy a ballisztikus rakétaprogramot hagyja abba, hiszen jelen pillanatban is 2000 kilométerig el tudja lőni a legfejlettebb rakétáit. A harmadik pedig szintén egy nagyon fontos geostratégiai kérdés, hogy a proxy terrorszervezetek támogatását fejezze be. Jól látjuk, hogy mi történt a Vörös-tengeren, ugye? A huti lázadók minden hajóra lőnek, ami Izrael fele megy. Tovább támogatták ugye a Hamaszt, a Hezbollahot, az iszlám dzsihádot, és ezek hajtották végre a támadást. Most ezek után Izrael ugye egy rendszerváltást is szeretne elérni, bár ez nehéz lesz, hiszen a vallási vezető kiiktatása egy kicsit összébb zárta a társadalmat, amit korábban a úgynevezett utcai megmozdulások megrengettek. Én azt gondolom, így értünk el ahhoz a háborús ponthoz, hogy az amerikai elnök úgy döntött, hogy a legfőbb szövetségesével, Izraellel és az ő Mossad és CIA információival megpróbálja ezt a rendszert leváltani. Ugye meglepő módon nappal indultak a támadások, tehát már korábban tudták zavarni, illetve kiiktatni azokat a légvédelmi rendszereket, amiket Oroszországból vagy éppen Kínából szereztek be, és első nap közel 40 tábornokot és a legfőbb vallási vezetőt megölték.
Mikortól kezdve volt világos, hogy itt egy éles támadás lesz? A csapatösszevonások hónapok óta tartottak. A repülőgép hordozók oda kellett, hogy érjenek. Van-e valami olyan kritikus pont, amire egy katona azt mondja, hogy ez azt valószínűsíti, hogy éles támadás lesz?
Igen, több ilyen pont volt. Ugye Amerika terve úgy épült fel, hogy átcsoportosítam az eszközöket. Ezeken belül is legelőször a TED és a Patriot légvédelmi rakétarendszereket, illetve a környező országokkal egyeztettek arról a védelemről, hogy Izraelt meg tudják védeni a különböző rakéta és drón támadásoktól. Ez volt az első pont. A második pont ugye a különböző bázisoknak a feltöltése, egyrészt a repülőgép hordozók oda vezénylése, illetve főleg a légi utántöltő eszközöknek a megjelenése jelezte, hogy itt hosszú, elhúzódó műveletekről lesz szó, és hosszú csapásokat kell végrehajtani mind az izraeli, mind az amerikai légierőnek, hogy vissza is tudjon érni.
Resperger István ezredest, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem Szent István Biztonságkutató Központ igazgatóját hallották. Irán állami berendezkedésének vannak demokratikus elemei, a legfőbb vezetőt például a szakértők gyűlése választja meg, annak tagjait pedig a nép választja, mondta az Inforádió Aréna című műsorában N. Rózsa Erzsébet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára, közel-kelet szakértő. A riporter Kocsonya Zoltán.
Ugye nagy kérdés, hogy mi jön, vagy mi jöhet most Iránban, kikből áll most egyáltalán a politikai, katonai, vallási vezetés. Megint csak Donald Trumpot idézhetjük, ő úgy fogalmazott talán tegnap, vagy tegnap előtt a CBS-nek nyilatkozott, hogy ő pontosan tudja, ki vezeti most Iránt, de ezt nem árulja el.
Iránnak a 20. század eleje óta alkotmánya van, és az iszlám forradalom is érdekes módon, amikor az iszlám forradalom történt, és a monarchia véget ért, akkor nem szüntettek meg olyan európai típusú politikai modern intézményeket, mint az alkotmány, ami ugye azért a térségben jóval később vert gyökeret és jött be több országba, vagy a parlament intézményet, hanem csináltak egy új alkotmányt, amelyet 1980-ban népszavazásra is bocsátottak, és ez az alkotmány van, egyszer volt szerintem az azóta eltelt időben valamelyes alkotmánymódosítás, de nagyjából ez azóta tartja magát. Na most az alkotmány értelmében a legfőbb vezetőt egy úgynevezett szakértők gyűlése választja, akiket viszont közvetlenül választ a nép. Közvetlen választások, ezek vallási személyek, vallásilag megfelelő tudással és felhatalmazással rendelkező személyek, ők választják meg, hogy ki legyen a legfőbb vezető. Ebben a tanácsban sincs egyetlen vélemény, ez nem homogén, nagyon sokféle
Tehát vannak itt politikai, ideológiai nézetkülönbségek
is? Igen, vannak szuperkonzervatívak, vannak konzervatívak, vannak akik azt mondják, hogy jó, de hát ezért valahogy mégiscsak haladnunk kéne a korral, vagy értelmezzük másként, és ugye mivel a síita iszlámnak az egyik jellemzője, hogy a hívőnek szüksége van egy jámbor csalhatatlan vallásban jártas személyre, akinek ezt a képességét egyébként tömegek fogadják el, lehet itt is számtalan nézetkülönbség, tehát bőven lehet nézetkülönbség, és akkor megállapodnak valakiben, és akkor így lett Khamenei ajatolla.
De felvetődött egyébként Ali Khamenei fia,
igen,
utód,
ez
de
már
róla is ellentmondó híradások érkeztek, mert először azt mondták, hogy meghalt, aztán most mégis ezt megkérdőjelezték.
Ali Khamenei fia, ugye Mocstábat szokták említeni, ha jól tudom, van neki másik fia is, de Mocstába Khameneit szokták emlegetni, aki az apja irodájának volt a vezetője, és nagyon sokan azt mondták, hogyha valaki Khameneivel akar találkozni, akkor Mocstábán keresztül vezet az út. Úgyhogy Mocstában a neve már régóta forog, de Khamenei maga egész életében küzdött az ellen, hogy apáról fiúra szálljon az öröklés. Ennek lehetett olyan oka, hogy magának Khomeininek is, a fia ugyan mártír halált halt, és ott van eltemetve, az apja sírja mellett van, az hiszem talán egy merényletben halt meg, ha jól tudom, ott van eltemetve az apja mellett. Igen ám, de vannak fiúnokák. És Hassan Khomeini, akiről mind egybehangzó vélemény, hogy ő az egyik legmagasabban képzett vallástudós, legalábbis amikor a szakértők gyűlésébe választották volna be, akkor volt erről újság, meg vita, meg minden. Hát van Khomeini unoka, sőt nem is egy van, hanem kettő, és ő a reformerekhez húzna, vagy számítana.
Enrózsa Erzsébetet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanárát, közel-kelet szakértőt hallották. Hónapokon át figyelte a CIA Ali Khamenei ajatollát, majd egyetlen pillanat alatt csapott le az Egyesült Államok és Izrael. A teheráni vezetés szinte teljes felső köre meghalt az összehangolt támadásban, a háttérben pedig nem csak titkosszolgálati munka, hanem mesterséges intelligencia is szerepet játszott. Svetnik Endre összefoglalója.
Több amerikai médium szerint aprólékosan megtervezett, hónapokig előkészített művelet volt az az amerikai-izraeli akció, amely végül megölte Ali Khamenei legfőbb iráni vallási vezetőt. Amerikai sajtóértesülések szerint a CIA hosszú időn át figyelte Khamenei mozgását, viselkedési mintákat azonosított és a megfelelő alkalomra várt. A döntő pillanat szombaton érkezett el, amikor az iráni vezető Teherán központjában egy kormányzati épületben találkozott legszűkebb bizalmi körével. Az információt az amerikai hírszerzés megosztotta Izraellel, majd perceken belül beindult a hadigépezet. Az Eposzi Haragfedő nevű hadművelet három helyszínen szinte egy időben végrehajtott csapásokkal indult. A beszámolók szerint a három különálló támadás egyetlen percen belül ért el a kijelölt célpontokat. Az akció következtében a rezsim 48 vezetője vesztette életét. Az amerikai szenátus hírszerzési bizottságának republikánus elnöke Tom Cotton úgy fogalmazott, az Egyesült Államok számára az ellenséges országok vezetőinek mozgásának követése úgymond a hírszerzés egyik legmagasabb prioritása. Úgy tűnik, ez most túl jól sikerült. Donald Trump elnök már az események után arról beszélt az ABC-nek, Washingtonnak voltak jelöltjei Khamenei utódlására, de állítása szerint ők is meghaltak a csapásokban. A történet különösen ironikus fordulata, hogy a Wall Street Journal értesülései szerint a művelet során az amerikai központi parancsnokság a Claude nevű mesterséges intelligencia rendszert is használta, amelyet az Anthropic fejlesztett. A rendszer hírszerzési elemzésekben, célpontazonosításban és hadszíntéri szimulációkban segített. Mindez annak fényében érdekes, hogy a Trump kormányzat néhány órával korábban zárta ki a céget egy jelentős Pentagon beszerzésből, mivel a vállalat beleszólást akart abba, hogyan használják fel katonai célokra a termékét. A hírszerzésnek a támadásban játszott szerepével kapcsolatban figyelemre méltó, hogy a hivatalos indoklás szerint a cél Irán nukleáris programjának megsemmisítése volt, viszont az amerikai hírszerzési elemzések szerint Tehrán a következő évtizedben alig ha lett volna képes támadást indítani az Egyesült Államok szárazföldi része ellen. Kommentátorok szerint úgy tűnik, Trump és Netanyahu egy történelmi lehetőséget láttak Khamenei likvidálására, és ezt nem akarták elszalasztani. Donald Trump második elnöki ciklusában többször utalt arra, egyfajta örökséget akar hagyni maga után. Az, hogy ő lett az az amerikai elnök, aki véget vetette az 1989 óta vaskézzel uralkodó iráni legfelsőbb vezető korszakának, politikai értelemben legalább akkora jelentőségű a számára, mint az a narratíva, hogy ő volt az egyetlen, aki valóban szembeszállt Iránnal. Svetnik Endre, Inforádió, London.
Világtükör, az Inforádió külpolitikai hírmagazinja.
Amerikai rakétatechnológia érkezhet a Magyar Honvédséghez. Az Egyesült Államok, Magyarország és Csehország együttműködése azonban nem pusztán fegyverbeszerzést, hanem jelentős mértékű hadipari termelést is jelent. Várkonyi Gyula összefoglalója.
A Lockheed Martin és a Forage együttműködésének eredményeként Magyarország is megvásárolhatja az amerikai HIMARS rakétarendszert. A megállapodás azonban nem pusztán fegyverbeszerzést jelent. Siklósi Pétert, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatóját hallják.
Ez egy rendkívül jól sikerült és népszerű amerikai hadszintéri rakétarendszer. Több hatótávolságú rakétát is ki tud lőni, de lényeg az, hogy ezt a frontvonalban használják. Bár van egy olyan rakéta változata is, amelyik akár az 500 kilométeres hatótávolságot is eléri. Azt ebben a pillanatban nem lehet tudni, hogy pontosan melyik hatótávolságú rakétákat gyártanák, illetve szerelnék fel a magyar rendszereket. Amit lehet tudni, hogy megállapodás született a cseh Tátra, teherautó gyártó cég és a magyar Rába között, amelyik a 4IG-nek a tulajdona, hogy közösen fogják gyártani azokat a platformokat, gyakorlatilag páncélozott teherautókat, amelyikre ezt a rakétarendszert integrálni fogják. Illetve a Lockheed Martinnal a rakétáknak bizonyos közös gyártását, szervizelését is jelentheti ez a megállapodás.
Ez a rendszer minőségi ugrást jelent majd a Magyar Honvédség tüzérségi képességében.
A Tátra és a Rába 4IG együttműködésében itt több ezer darabos teherautó gyártásról van szó, és ez azt is jelenti, hogy a cél messze nem csak a Magyar Honvédségnek az ellátása ezekből az eszközökből, hanem exportra termelés is.
Azt egyelőre nem hozták nyilvánosságra, hogy mikortól érkezhet Magyarországra az új fegyverrendszer, és mikor indulhat meg a gyártás a Győri Rába üzemben. Várkonyi Gyula, Inforádió, 88,1.
Új fegyvergyár épül Kelet-Szlovákiában több mint 300 munkahelyel. Az üzem Őrmezőn, vagyis Strasskén létesülhet, és tüzérségi lőszerekhez szükséges lőpor töltetek gyártására specializálódik majd. A beruházásról a Mária Tölgyesi székhelyű ZVS Holding és a francia Jureco vállalat írt alá együttműködési memorandumot a Szlovák Védelmi Minisztériumban. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
A projekt célja, hogy Szlovákia olyan gyártási kapacitáshoz jusson, amely eddig hiányzott az országban, a nagykaliberű tüzérségi lőszerekhez szükséges moduláris töltetek előállításához.
Podpisom tejto zmluvy završujeme v zásade proces, získavania celého ciklu.
Robert Kaliňák szlovák védelmi miniszter szerint ezzel a megállapodással gyakorlatilag teljessé válik az a gyártási lánc, amelyre a szlovák lőszeriparnak szüksége van. Mint mondta, Európában jelenleg különösen nagy a kereslet a megnövelt hatótávolságú tüzérségi lőszerek iránt, és az új üzem hozzájárulhat ahhoz, hogy az ország erősítse szerepét ezen a piacon. A kormány a lehető leggyorsabban szeretné elindítani az építkezést, ezért a projekt számára a stratégiai beruházás státuszt is megpályázzák. A tervek szerint a gyár legkésőbb 2 éven belül, vagyis 2028-ra kezdheti meg a termelést. Az üzem a volt Chemko Stráské ipari területén épül, a terület felújítása már 2024 őszén megkezdődött.
Celková investícia do projektu predstavuje približne 300 miliónov eur.
Jakub Krchňavý, a ZVS Holding igazgató tanácsának elnöke úgy tájékoztatott, a beruházás értéke mintegy 300 millió euró, az éves gyártási kapacitás pedig több 100 000 darab moduláris lőportöltet lehet. A projekt várhatóan több mint 300 embernek ad majd munkát, és a kapcsolódó gyártási folyamatok további munkahelyeket is teremthetnek a régióban. A helyszín kiválasztásánál környezetvédelmi szempontokat is vizsgáltak. A beruházók szerint azon a területen, amelyet az új üzem használ majd, nem találtak olyan szennyeződést, amely akadályozná az építkezést. A korábbi Chemko gyárban egykor szigetelő anyagokat gyártottak, és ezek maradványai miatt a térségben nagyszabású kármentesítés zajlott. A munkálatok első szakaszában mintegy 150 tonna vegyi hulladékot szállítottak el. A projekt egyben a szlovák hadipar további bővülését is jelzi. Az EVS Holding az elmúlt években több telephelyen, például Sinnán és Mária Tölgyesen növelte gyártási kapacitásait, elsősorban a 155 mm-es tüzérségi lőszerek iránti növekvő nemzetközi kereslet miatt. A francia Eurenco vállalat teljes egészében állami tulajdonban van, és robbanóanyagok fejlesztésével, valamint lőszerekhez szükséges töltetek gyártásával foglalkozik. Termékeit a NATO szabványú tüzérségi rendszerekben is használják. A cég központja a dél-franciaországi Sorg városában található, emellett Svédországban és Belgiumban is működtet gyárakat. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Részben a közelmúltban kirobbant háborús konfliktusok, részben egyes országok történelmi hagyományai miatt több európai országban a sorkatonaság visszaállítása mellett döntöttek, míg más államok a profi haderejüket fejlesztik, a közeljövőben pedig más országok is hasonló lépésekre készülnek, mondta az Inforádiónak Szigeti Ambrus Nikoletta és Erdélyi Dóra, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzői. Szabó Gergő interjúja.
NATO szerepét úgymond nem vitatták, tehát hogy érthető módon mindenki elfogadta az, hogy ez egy olyan központilag irányított, jól szervezett szervezet, ami képes egy olyan esemény hatására védelmet biztosítani, ami szerencsére még eddig nem következett be. Mindazonáltal a NATO-val szemben is sok kritika fogalmazódott meg az elmúlt években, és ezek nyilván lecsapódtak ezeknél az országoknál is. Tehát a fejlesztés az a NATO-n belül is akár szervezeti szinten fontos lenne, hogy különböző reformokkal megvalósuljon, de ahogyan említettük is, ezek az országok kiegészítőként tekintenek a saját haderejükre, a NATO-t tekintik az elsődleges védelmi szervezetnek, és a legfontosabb védelmi pozícióba őt érzik. Tulajdonképpen ennek a katonai szolgálatnak a fenntartása az kérdésessé válik abban az esetben, hogyha a fenntarthatóságára gondolunk. Itt az elhangzott gazdasági okok miatt is, tehát hogy hosszú távon ez még mennyire érheti meg, illetve akkor főképp, hogyha egy olyan helyzet bontakozik ki, amikor be kell vetni ezeket a tartalékos haderőket, és akkor mutatkozik meg majd legjobban, hogy a NATO-hoz képest ők mennyire tudnak jól reagálni a bizonyos helyzetekre.
Most már több mint 4 éve zajlik az orosz-ukrán háború. Hogy látták, amikor ezeket az országokat vizsgálták, ezeket a folyamatokat a sorkatonasággal, a haderőfejlesztéssel kapcsolatban mennyire gyorsította föl az, hogy 4 éve egy háború zajlik Európában?
Mindenképpen felgyorsította ezeket a folyamatokat. A már említett Litvánia és Lettország példája is ezt bizonyítja. Illetve az is látszik, hogy például Svédországban is 2017-ben vezették vissza a katonai szolgálatot, illetve Horvátországban is 2025-ben. Döntöttek arról, hogy kell a katonai szolgálat az országnak. Más országok is mozgulódnak e tekintetben, ahol még professzionális hadseregre, önkéntes hadseregre építenek. De egyes intézkedések abba az irányba mutatnak, hogy ott is gondolkoznak a sorozásnak a visszavezetésén. Így például Németországban 2026 kötelező regisztrációt írtak el a férfiak esetében. Az önkéntes rendszer még mindig megvan, de hogy így számba veszik a fiatal férfiakat. Hasonlóan Lengyelországban is 2027-től egy általános katonai kiképzési terv indul. Ez is a felé mutat, hogy a katonai szolgálatot egyre inkább fontosnak tartják Lengyelországban. És ugyanígy Románia és Bulgária is mondhatni, hogy mozgolódik ebben a témában. Romániában 2026 legelején vezették be egy új önkéntes rendszert. A katonai szolgálat tekintetében hasonlóan Bulgáriához egy önkéntes tartalékolási rendszert indítottak el az év elején.
Szigeti Ambrus Nikolettát és Erdélyi Dórát az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány elemzőit hallották. Intenzív erőszak hullámot váltott ki Mexikóban az, hogy a hadsereg február végén likvidálta az új generáció drogkartel vezetőjét. Az Inforádió reggelinfo című műsorában Ignát Márk beszélgetett Balog Máté Gergellyel, a Migrációkutató Intézet vezető kutatójával.
Február 22-én a hadsereg egy elég komoly akcióval, amerikai információkra támaszkodva likvidálta ezt a kártelvezetőt, elmencsót. Itt 6 katonai helikoptert és számos katonát is bevetettek. Ezután először Jaliscóban, ahol ennek a kártelnek a székhelye található, majd pedig országszerte a kártelnek a tagjai autókat gyújtottak fel, buszokat, utakat torlaszoltak el, üzleteket gyújtottak fel, valamint az állam 2 nemzetközi repülőterét, és ott is megállt a nézőre, és a turistákat pedig arra szólították fel, hogy ne hagyják el a hoteljeiket.
Milyen áldozatai vannak ennek az erőszak hullámnak? Vannak-e?
Igen, tehát a kártel tagjai összecsaptak a mexikói biztonsági erőkkel. A mexikói nemzeti gárdának legalább 25 tagja vesztette életét ezekben az összecsapásokban, és legalább 8 kárteltag.
Na most, hogyha valaki nincs képben a mexikói kartelek rangsorában mondjuk, akkor ez a kartel, ez milyen helyet foglal el?
Jelenleg ez az egyik legnagyobb és legmilitarizáltabb kártel Mexikóban. Nagyon kiterjedt nemzetközi hálózattal is rendelkeznek, és gyakorlatilag Mexikó szinte mindegyik államában jelen vannak, valamint 40 országban.
Mi vethet véget ennek az erőszak hullámnak, vagy egyáltalán vége van-e már?
Vége van, hála Istennek, úgy tűnik, hogy ez egy, legalábbis az első hullámának igen, ez egy rövid távú dolog volt. Az igazság, hogy az elmúlt évtizedekben Mexikóban megpróbálták ezeket a kártelvezetőket likvidálni, és erre a kártelek általában úgy reagálnak, hogy ilyen rövid távon nagyon nagyfokú erőszakot, tehát ilyen gyakorlatilag olyan bosszú csapást hajtanak végre. Aztán utána ennek viszonylag hamar vége van, viszont ami elhúzódhat és középtávon komoly problémát jelentett, az az, hogy ilyenkor mindig beindul az utódlási harc.
Az egy érdekes kérdés, hogy ugye idén az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezik a futballvilágbajnokságot. Azért az ilyen hírek nem biztos, hogy jót tesznek a mexikói megítélésnek. Befolyásolhatja ez.
Igen, mindenképpen. Tehát Jalisco államnak a fővárosa, Guadalajara, ahol az ezer erőszak központosult, ők is rendezési helyszín lennének a néhány hónap múlva kezdődő világbajnokságon. Felrepentek olyan hírek, hogy a FIFA fontolgatja, hogy elvegye a rendezést Mexikótól, vagy legalábbis ettől a helyszíntől, de a mexikói kormány minden megtesz, hogy biztosítsa a FIFA-t arról, hogy tudják garantálni a biztonságot. Hát a valóságban azért ez mindenképpen legalábbis kérdéses. Tehát azért úgy kell elképzelni, hogy Mexikó ezenek a kárteletnek gyakorlatilag szinte kiskirályok bizonyos területein az országnak, szinte vetekednek az államhatalommal a befolyásukban.
Ezek után nyilván az lesz a kérdés, hogy turistaként mennyire biztonságos odautazni.
Igen, hát mondom, a mexikói állam az mindent megtesz azzal kapcsolatban, hogy biztosítsa a turistákat arra, hogy biztonságban vannak. Az igazság, hogy a kártel erőszakjának elsősorban nem a turisták a célpontjai, ugyanis ők is profitálnak a turisták jelenlétéből. Ettől függetlenül természetesen, hogyha erre az elmencső halálát követő extrém erőszak hullám tört ki Mexikóba, az nyilván érinti a turizmust, és a turisták is veszélybe kerülhetnek.
Balog Máté Gergelyt, a Migrációkutató Intézet vezető kutatóját hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. Köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.